a tiszta szeretet. Ölelni vagy megölelni, most már tudom, nem ugyanaz. Arcomon ráncok gyűrödnek, lelkemben örök tavasz. Lelkemben örök tavasz. Megköszönöm az Istennek, hogy imámat meghallgatta. Társat adott az életem, gyermek áldással áldotta. Ajándék, te felelősség, emberként, apaként állni. Örülni, sírni, tanítani, példaként szülővé válni. A kicsi kezed segíteni, aztán tudni elengedni. Remélni, hogy utam végén az a kész fog eltemetni. Hogyan tudnám leírni azt, milyen a tiszta szeretet? Hogyan mondhatnám el szívből, amit csak érezni lehet? Amit csak érezni lehet? Megköszönöm az Istennek, hogy imámat meghallgatta. Társat adott az életem, gyermek áldással áldotta. Ajándék, de felelősség, emberként, apaként állni. Örülni, sírni, tanítani, példaként szülővé válni.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagyon szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a kolozsvári stúdióból. A Bárka című műsorunkat hallják, és akik ma önökkel lesznek.
Pözödi Adrien
és András Johanna.
És én ki vagyok? Ez direkt volt.
Nem volt direkt, bocsi.
Kérlek, nem direkt
mesi,
volt.
Akkor. Tényleg nem.
Köszönjük, hogy itt voltál, Mesi.
Na, sziasztok, akkor szia. Jó szórakozást továbbra is. Ugyebár a kedves hallgatók tudják, hogy a katolikus egyházifűsági katekizmusa mentén haladva mindig egy kérdés témát dolgozunk föl. A mai kérdésünk pedig az lesz, hogy milyen helyet foglal el a család Isten teremtő tervében. És nézzük meg, hogy mit ír erről a katekizmus. A házas férfi és nő gyermekeivel együtt alkotja a családot. Isten azt akarja, hogy a szülők szeretetéből, ha csak lehetséges, gyermekek szülessenek. A szüleik védelmére és gondoskodására bízott gyermekeknek ugyanaz a méltóságuk, mint szüleiknek. Isten szintén közösség a maga mélységében. Az emberi közösségek mintaképe a család. A család a kapcsolatokban gazdag életnek páratlan iskolája. A gyermek sehol máshol nem tudna jobban felnőni, mint épp családban, ahol szeretetteljes egymás iránti vonzalom, viszonzott tisztelet és kölcsönös felelősségvállalás él. Még a hit is a családban növekszik. Mondhatjuk, hogy a család is egyház, egyház kicsiben házi egyház, amelynek kisugárzó ereje van, és ennek másokat is a hit, szeretet és remény közösségébe kell hívnia. Milyen vagány gondolatokat fogalmaz meg így a katekizmus? Hát nyilván az első kérdés talán az lehetne, hogy mi jut számotokra arról a szóról eszetekbe, hogy család, de inkább próbáljuk meg egy kicsit másképp megérinteni ezt a témát, mondjuk azzal, hogy milyen szimbólumot tudnátok hozzátársítani, de ház nem lehet, jó? Valami mást. Ami úgy számotokra megtestesíti a családot egy ilyen szimbólumban.
Nekem az ölelés jutott eszembe.
Nem kell megmagyarázni, ugye?
Nem, nem.
Jó, nekem a nap.
Aha.
És neked mesél?
Nekem a kinyújtott kéz. Ah. Így ez volt az első, ami beugrott. Mit gondoltok, hogy miért akarta a Jóisten azt, hogy az ember közösségben éljen és ne egyedül, és hogy pont egy ilyen családi közösségben akár?
Olyan rossz, hogy nem küldted el előre a kérdéseket.
Hát így van, így az érdekes.
Hát...
Ne filozófáljátok túl,
na jó.
Csak ami eszetekben jön.
Szerintem, amikor Isten kitalálhatta, hogy az ember legyen társas lény, akkor arra gondolhatott elsősorban, hogy hát ki által épülhetünk jobban, mint egymás által, és ki építhet jobban egy embert, mint egy másik ember, és az egymással való kapcsolataink... gödrök, szép pillanatok formálnak minket is a leginkább, és nagyon sokszor beszélgettünk egyébként erről Johannával, hogy nagyon sokszor a nehéz pillanatok egy kapcsolatban emelik fennebb, viszik mélyebbre a kapcsolatot. Akkor, ha van két intelligens ember, aki ezt meg tudja beszélni, sokkal érettebb lesz a kapcsolat, sokkal mélyebb lesz, és ettől lesz egyre szebb.
És ha nincs?
Ha nincs, micsoda?
Két intelligens ember.
Jaj, hát akkor... hát akkor elválás a vége, vagy veszekedés, vagy minden olyasmi, ami nem épít.
Vajon mindkettőnek intelligensnek kell lennie, vagy elég hazudik?
Mindkettőnek intelligensnek kell lennie.
Igen.
Nagyon boldogat.
Nem így gondolod?
De igen. Csak kíváncsi voltam, ti hogy gondoljátok.
Nekem egy kicsit, ami így eszembe jutott, amúgy jó, hogy szóltál, hogy ne gondoljuk túl, hogy már kezdtek így pörögni a háttérben, amiket én most így... Most vajon mit tudok valami nagyon okosat mondani, amit hallottam az egyetemen? De azt rájöttem, hogy nem tudok semmi okosat mondani, úgyhogy maradok azzal.
Ami... Nem tanultam semmit az egyetemen.
Még családjogot nem tanultatok, lehet se azért.
Nem, még nem.
Mert gondoltam, most idézed a nem tudom hányos paragrafust a törvénykönyvből.
Hát azt várhatjuk, de na.
Lehet ezt Adrira bízzuk.
Igen.
Felolvasom a gondolját, idézem.
Köszi, ne, most ne, amíg elmondom, utána elmondom. Nekem, ami így eszembe jutott, így a családban a közösség, és kicsit az jött át, hogy ahogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek is közösségben van egymással, és hogy ezt, hát nem tudom, egy kicsit ilyen nagyon csorbított, vagy ilyen nagyon kezdetleges formáját adja vissza, de hogy mégis hogy az a szeretet, az valahol ott, az az atyai szeretethez valahogy így tudsz kapcsolódni, amikor azt olvasod a Szentírásban, vagy hogy olvasod a Szentírásban, hogy Isten, mint szerető atya, vagy amikor olvasod nem tudom, az ilyen nagyon anyai vonásokat, és ezeket azt érzem, hogy nagyon könnyű úgy jó Istenhez kapcsolódni, hogyha vannak olyan szülők, akire felnézzél. Akkor is, hogyha nincs, akire felnézzél, de hogy unblock van ez az érzés, hogy van egy otthonod. Vagy hogy itt most elsősorban persze egy egészséges otthonra gondoltam, meg egy egészséges szülő-gyermek kapcsolatra, de hogy szerintem ez nagyon tudja építeni az Isten kapcsolatot.
Bocsánat, lehet egy kiegészítésem, hogy milyen érdekes, hogy az otthont a családra érted, és nem a házra. Ez ragadott így meg, hogy ez milyen szép.
Hát, Igen. Milyen jó kiemelte, nem is gondoltam ebbe be.
Hogyan tükrözheti szerintetek a család a Jóistennek a szeretetét a mai világban?
Amúgy olyan, olyan érdekes, hogy annyi, nem tudom, ilyen kudarcba fulladt kapcsolatok vannak, és olyan szép, amikor a családtagok között tényleg érződik a szeretet. És ez az egymás iránti hangsúlyos tisztelet. Úgy érződik, hogy sokkal, annak a szeretetnek a forrása sokkal nagyobb, mint egy emberi, mint amit az ember önmagából ki tudna fejezni. És nekem hál' Istennek van ilyen példa, vagy én ismerek az én családomon kívül is olyan családot, akinél ez nagyon megtapasztalható. És ezek annyira szép példák, és tényleg annyira előttünk tudnak járni.
Ami szerintem nagyon fontos, és hát képzeljétek el, hogy most az egyik órán hármas csoportokra osztottunk, és arról kellett beszéljünk, hogy miért fontos a gyerekeknek a vallásra való nevelése. És akkor ott fogalmazódott meg ez a gondolkodás, hogy nekem első jó Isten, utána a párom, utána a gyerekem. És ez szerintem egyébként egy nagyon szép gondolat alapvetően, mert kell az ember életében legyen egy mindenható, és ő kell legyen az első helyen. Ha a sorrend felcserélődik, akkor a párom lesz a mindenható, vagy a gyerekem lesz a mindenható, és tőle várom azt, amit nem várhatok. És szerintem, hogyha ez megvan a családban, amit ugye elsősorban a szülők kell, hogy példát mutassanak a vallásban, a hitben a gyereknek. Nem csak a vallásban, a hitben, másban is természetesen, de hogy most mivel erről beszélgetünk, ezért. És szerintem, hogyha ezt meg tudja egy család tartani, ezt a békét, ezt a nem tudom, mondhatjuk így hierarchiát, akkor szerintem nagyon-nagyon szép hitélete tud lenni a családnak.
Katekizmus azt írja, hogy a család is egyház kicsiben, házi egyház, amelynek kisugárzó ereje van. Ezt ti most így hogyan értelmezitek, vagy mi az, ami leszűrődik belőle? Ez a házi egyház kép nekem annyira tetszik most így.
Hát nekem elsősorban egyébként a tisztelet, az egymás iránti tisztelet jut eszembe, mert ahhoz, hogy egyházként tudjunk működni, mindenkinek kell, hogy legyen természetesen hite, attól lesz az egyház. De hogy ami sokszor nem alapvető, de nagyon jó lenne, az az egymás iránti tisztelet. És szerintem én nekem ez jut eszembe erről, hogy ez kellene, hogy mindenkinek egy alapelv legyen.
Nekem az jutott eszembe, hogy család, mint szeretett közösség, és egyház, mint szeretett közösség, hogy itt tudnak találkozni, illetve, hogy családban is, és most ezt jól kell érteni, de hogy meg kell halljunk önmagunknak, és félre kell tegyünk önmagunkat ahhoz, hogy a másikat igazán tudjuk szeretni. Sajnos szerintem a családból indul ki az, hogy én jól tudok viszonyulni a körülöttem lévő emberekhez, részt tudok venni a plébániamnak az életében, a nagyobb körben, akár a saját egyházmegyémben, az egyházban részt tudok venni, az mind a családból indul ki. Tehát, hogy szerintem, hogyha mondhatjuk így, az egyházunk is persze területekre felosztódik, de hogy minden, hogyha vesszük így, akkor minden plébániát a családok rakják össze, és a plébániák rakják össze az egyházmegyéket, és így szépen felépül, de hogyha azt vesszük, akkor tényleg a családra, mint a társadalom legkisebb közösségére épül fel az egyházunk.
Mit tehet szerintetek az egyház azért, hogy támogassa a családokat a Isten tervének a megvalósításában?
Szeretném akkor reklámozni a ferenceseket, mert nekem nagyon-nagyon tetszik a családos csoport a ferenceseknél, például ez most csak egy ilyen nagyon közeli példa, de biztos vagyok benne egyébként, hogy sok plébánián van ilyen, hogy családok találkoznak, és ilyen családos csoportok jönnek létre. Vannak családos, hogy hívják ez, amikor nyáron elmennek egy hétre, és akkor vannak külön a szülőknek, és külön a gyerekeknek is foglalkoztatások, és szerintem ez egy nagyon jó kezdeményezés, és itt ezt, hogyha ki tudják használni a családok, akkor ők is épülnek belőle szerintem. Ez kölcsönösen kell működjön, tehát hogyha valamit tesz az egyház, arra reagál a család, így tud épülni az egész szerintem.
Nekem az jutott eszembe, hogy még nem mintha eddig nem lett volna hangsúlyozni, de hogy hangsúlyozni azt, hogy a családos hivatás is egy ugyanolyan szent hivatás, mint a papi vagy szerzetesi hivatás, és ebben is ugyanúgy meg tudom élni az Isten kapcsolatomat, és hogy én, mint egy családos ember, aki nem vagyok része a papságnak, vagy a szerzetességnek, ugyanúgy része vagyok az egyháznak, és hogy mennyire lényeges az én szerepem, mint a családanya, családapa abban, hogy az egyház továbbra is fent maradjon, és hogy az igaz hitet továbbadjuk.
Biztosan gondolkodtatok már azon, most ugye ez lenne az én kérdésem hozzátok, hogy milyen édesanyák és feleségek szeretnétek lenni?
Olyan, mint az anyukám.
És milyen?
Ezzel nem is kell gondolkoznak. Hát nem is tudom, olyan hosszú lenne szavakba önteni, hogy az én anyukám milyen, hogy mikor kell befejezzük, hát hamarosan nem biztos, hogy lesz elég időnk rá, de édesanyám egyébként egy fantasztikus nő, és ezt nagyon-nagyon sokszor elmondom, és lehet, hogy már Johannának elege van ebből.
Nem igaz, alátámasztom.
De annyira szeret, és mindent megtesz azért, hogy én boldog legyek, és most egy kicsit el is érzékenyültem. Bocsánat. De pont tegnap ültünk, nem ma volt az, ültünk Johannával a parkba, és pont arról beszélgettünk, hogy olyan hálás vagyok, hogy tudom, hogy édesanyám azért dolgozik, hogy mi boldogok legyünk, hogy a testvéremmel mindent megkapjunk, amire szükségünk van, és itt lehetek egyetemen, és boldog vagyok, és jöhetek a Mária Rádióba is, és két egyetemet is végezhetek, és ezt édesanyámnak köszönhetem. És ezért nagyon-nagyon-nagyon-nagyon hálás vagyok neki, és például azért is, mert azt mondta nekem, hogy szombaton csinál nekem húslevest, amire hazaérek. Úgyhogy ezért is nagyon hálás vagyok neki.
Mert húslevest senki nem tud úgy csinálni.
Mint anyuka, igen.
Így van. Na, nekem nagyon röviden az jutott eszembe, hogy én szeretnék hát úgy mindenben példaként járni, tehát úgy a példaként a hitemben, mint anyaként, mint feleségként, ha lányom lesz, mint nőként, a fiamnak is, mint nőként, hogy milyen egy hitét megélő nő, aki Istennel együtt jár. Úgyhogy én most ezt nem fejtem ki, de szerintem elég beszédes.
Lehet hatosikra így lesznek sokan.
Na, azt kéne még.
Milyen magájóra, nem?
Hát nagyon.
Itt épp olvastam a katekizmusban ezeket a gondolatsorokat, és megütötte a szememet Teréz anyának egy gondolata, nagyon erős. Azt mondja, hogy nem a tüdőbaj és a rák a legnagyobb betegség. Azt gondolom, hogy ezeknél sokkal rosszabb betegség az, amikor valakit nem akartak és nem szeretnek. Ez is beletartozik a mai témánkba, hiszen valószínű, vagy gondolom, hogy sokan vannak olyanok, akik így hallgatnak bennünket. akik így érzik, vagy így tapasztalták meg. Milyen fogodzót tudnátok adni nekik?
Hát az a durva, hogy szeretnék mondani valamit, de lehet, hogy nem tudok jót mondani, és ezzel nem jó fogódzót adni. Úgyhogy most hatalmas felelősséget érzek magamban, hogy jót mondjak. De ami nekem segít, az a Jóisten bekapaszkodás, és nagyon sokan, akik főleg egy ilyen szűk családban, amikor szétszakad, amikor valakit nem szeretnek, amikor bármi hasonló helyzet történik, akkor valahol abból az emberből, akit nem szeretnek is, elvész egy rész. Milyen költői vagyok, nem? És úgy gondolom, hogy ezt a Jóisten szép lassacskán vissza tudja építeni, vagy a Jóistennel közösen vissza lehet építeni, és kapaszkodni azokba az emberekbe, akik szeretnek. Mert olyan nem létezik, hogy senki nem szeret.
Igen.
És akármi van, meg kell keresni azokat az embereket, a Jóistent, akik mindig szeretnek, és akkor azokba az emberekbe kapaszkodni. Uh-huh. Ez jó?
Nagyon jó.
Nekem az jutott eszembe, hogy hát, hogyha a szülő nem is akar, de hogy persze egy ilyen, tehát, hogy egy ilyen embernek a helyzetében teljesen más. Egy külső szemszögből, ami így eszembe jutott, hogy Isten akart. És Isten igent mondott rám, ilyen körülmények között is, és igen, egyrészt én is osztom azt a véleményt, hogy olyan nincs, hogy senki ne szeressen, másrészt pedig szerintem senki jobban nem tud szeretni, mint a Jóisten, és ezt tényleg csak megtapasztalni lehet, hogy az ő szeretete az tényleg minden felülmúló.
Szeretnék még egy annyi kiegészítést tenni. Erről jutott eszembe, amit Johanna mondott, hogy az egyetemen beszélgettem Egyébként itt volt a Mária Rádióban egy múltkori adásban. Visszacsatolunk a múltkori adáshoz, hogyha a hallgatók hallgatták, akkor itt volt Boró, az évfolyamtársam, és vele beszélgettem, és azt mondta nekem, hogy valaki nem szeret? Hát nem baj. Jézus gyönyörűnek lát téged. Jézus szemében te gyönyörű vagy. És ez nekem olyan vagyis, hogy én ezt tudtam, vagyis remélem, de ez így kimondva, amikor elmondom magamnak, vagy amikor el tudom mondani másnak, ez olyan jó, hogy igen, én a Jóisten szemében csodálatos vagyok, vagy gyönyörű vagyok, és ez szerintem saját magunknak tud egy megerősítés lenni, vagy ha kedves hallgatók, játszodják vissza a fejükbe majd ezt a mondatot, amikor úgy érzik, hogy valaki nem szereti őket. Akár szűk családi körből, akár kicsit tágabbból.
Ezt szokták ajánlani ilyen gyakorlatként is, hogy a tükörre kirakni egy ilyen kis cédulára. Uh-huh. És mindig, mikor reggel belenézel a tükörbe, akkor ugye ez fénylik fel benned. Adhat akár egy ilyen jó napindítót, hogy lehet, hogy ma úgy érzem, hogy nem vagyok szerethető, vagy nem szeret senki, de hogy egy valaki biztos, hogy igen. És pont azon gondolkoztam, hogy mondtátok, hogy ez milyen jó lenne tényleg, hogyha így mindenki megélné, mert hogy én akár itt szakmailag is tapasztalom, hogy mennyi olyan ember van, aki így nőtt fel, és egy egész életén át hurcolja magával, mert hogy nem tud ebből kijönni, vagy hogy nem hiszi el, hogy van valaki, aki számára értékes, vagy a minden. Lassan le kell zárjuk a mai adásunkat. Adri már készül.
Csak azért vettem a kezembe, hogy melegítsen fel a
kezemmel. Na jó, de azért akkor vezest föl, hogy mi fog most történni, nem mert én. Lehet, hogy a hallgatók nem fogják
ne
tudni.
Ne én, vezest fel, légy.
Nem.
Na jó, akkor elmesélem a sztorit, hogy bejöttem, és én a szentségimád, vagy bejöttünk Johannával, és én a szentségimádásról fuvolával rohantam. És Messi látta a fuvolát a kezembe, és kérdeztem, hogy játszadják-e valamit a rádióba? És mondta, hogy hát igen. És mondtam, hogy ja, hát én csak vicceltem. De hogyha tényleg komolyan, akkor én nagyon szívesen. Úgyhogy kiválasztottuk a Zene nem szól már című dalt, és akkor abból szeretnék játszani a kedves hallgatóknak.
Várjuk. Gyönyörű volt. Amúgy a hidegrázós legalábbis számomra, szerintem engem agyon ütnének, se tudnám ezt csinálni, úgyhogy
nem vagy egyedül,
nem ütünk agyon, mert csinálunk.
Ehhez tehetség kell, ebben mindenki nem jó. De azért nem nehéz tényleg, mert azért levegővétel meg minden, hú.
Hát az az igazság, egyébként köszönöm a lehetőséget, ezt el szerettem volna mondani.
Ezután is fogunk adni.
Az az igazság, hogy hát a levegővétel nehéz volt még, igazából én 12 éve kezdtem ezt, úgyhogy az elején még úgy egy-két évig még kellett figyeljek, hogy itt veszek levegőt, ott veszek levegőt, zenekarban például, amikor játszunk, akkor fontos, hogy ott vegyek levegőt, hogy ne szakítsam félbe, vagy és akkor erre kellett sokáig figyelni, de azért ugye egy ide után kialakul, már olyan automatikus lesz, mint a vezetés, hogy jön magától, vagy ugye például ez a vibrálás is, ahogy kialakul, ez is évekkel alakul ki. Úgyhogy most már igyekszem.
Szép volt, köszönjük szépen.
Én is nagyon szépen köszönöm.
Mi pedig elbúcsúzunk. Most én kezdem, azért, hogy ne hagyjatok ki. A mikrofonnál Ferenc Emesét hallották. És ti kimaradtatok most, nagyon jó.
Köszönjük, Ferenc Emese.
Köszönjük szépen, nagyon jó, nyomtad egyedül.
Jó, na viccet félretéve tovább.
András Johanna.
És Böződi Adrien.
Na, áldott szép estét és jó éjszakát kívánunk önöknek. Dicsértessék a Jézus Krisztus.